2023. szeptember 30-a van, mindjárt este 9 óra. Nem könnyű elszakadni, podcastet készíteni, ugye? Már nem feltétlenül negatív értelemben, csak a lányom ugye szeret a közelemben lenni, meg vele lenni, aztán hogy amikor valamit csinálok, akkor mindig ott szeretne lenni mellettem, úgyhogy ilyenkor mindig meg kell várni, hogy elaludjon, hogy én neki tudjak állni ennek az egésznek. Na ja, és mire eljutok odáig, hogy elkezdjem, addigra már elmegy a kedvem az egésztől, már elfáradtam. Bár igyekeztem ma nem sok mindent csinálni, hogy estére, tehát mostanra friss és üde legyek, csak a szokásos hülye depressziót tör rám, mint úgy általában. De ez ne legyen a ti problémátok, ez épp elég teher nekem. Ugye szeptember 24-én sikeresen megérkezett a NASA Osiris Rex nevű űrszondájának a mintát tartalmazó kapszulája, amit a Bennu aszteroidáról gyűjtött a Földre. A kutatók a NASA-nál már el is kezdték vizsgálni, és a maga az Osiris Rex űreszköz egy új küldetést kapott, és az Apophis nevű aszteroida nyomába eredt, hogy
azon
és nem azokon végezzem. Azon. Ez a jövőbeni terv, pontosan nem tudom, mikor fog odaérkezni, de maga az űreszköz ugye nem hagyta abba a munkát, hanem van még benne szufla, aztán megy tovább a következő veszélyes aszteroidát is vizsgálni, mert ugye maga a Bennu is talán 100 vagy 200 év múlva fog majd veszélyt jelenteni, vagy jelenthet veszélyt a Földre nézve. Hát a Apophis az meg még talán korábban is, bár lehet, hogy ez is csak hype, meg kicsit túlreagáljuk, és nem lesz belőle szerencsénkre semmi. Na de kezdjük akkor el ezt a mai adást. Én Lisó vagyok, ez pedig még mindig a SolarPod Podcast. Kezdjünk!
Where did we come from? How did the universe come into being?
We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3. 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
It's 1:04 for man.
All clear.
We got a roll program.
Miről is lesz ma szó? Ja igen, ember legyen a talpán, aki egyébként nyomon tudja követni a hétköznapok híreit, legyen szó politikáról, technológiáról, társadalmi dolgokról, társadalmi kérdésekről, egyéb mindenről, szóval egyszerűen képtelenség. Ugye persze tudom, ti is tudjátok biztos, hogy a indiaiak a hold déli sarkához közel leszálltak egy űreszközzel, satöbbi, blablabla. Azt is tudjátok ugye, hogy a SpaceX-nek miközben nem volt SolarPod Podcast, volt egy ugye kísérlete a Starship-pel, aztán nem sokára ugye, talán jövő hónapban, vagy hát ugye októberben várható, hogyha az amerikai légügyi hatóság engedélyezi, akkor a következő tesztrepülés a Starship űrhajóval, meg a boosterral, úgyhogy az is hamarosan meg fog történni. Ellepnek minket a Starlink műholdak. Igen, mindjárt mondom is nektek. Épp kíváncsi voltam, hogy pontosan mennyi Starlink műhold van már fent, és Itt van egy idén februári adat, amihez majd hozzáadom nagyjából azt, amit már olvastam korábban. Tehát idén februári információk szerint azt mondja, hogy mindjárt mondom, blablabla, bla, bla. Na mindegy, a lényeg, hogy rengeteg. Szóval már jóval több, mint a fele az aktív műholdaknak már Starlink műhold. Azt mondja, hogy igen, nem is idén februári, úgy mondja, hogy a legjobb tudomásom szerint ez egy ilyen kvórán tett fel valaki a kérdést. A 2021. szeptemberi adatai szerint a 3500 aktív műhold volt ugye a föld körüli pályán. Ezek közül 1740 volt Starlink műhold, na most azóta nem sok egyéb műholdat lőttek fel, Starlink műholdat viszont annál többet, úgyhogy már jóval meghaladja az aktív Starlink műholdak száma az 5000-et. Itt száguldoznak a fejünk fölött, és meg sem állnak szerintem tényleg ezek a tizenakárhány ezerig, vagy én nem tudom meddig, vagy mennyit terveztek. Hanem 40 ezeret, én már felesett számolja. Én csak ugye, hogy az előző podcastet ezzel zártam le, hogy pont láttam a podcast készítése közben, mikor szünetet tartottam ezt a Starlink műhold vonatot, hát nem tudom, hova tartunk. Ki vagyok én, hogy megmondjam ugye, hogy mi a helyes, meg mi nem, de olyan, mintha Elon Musk teljesen megbolondult volna. Lehet, hogy sose volt normális, fene se tudja. Tudom, hogy más dolgokat vallottam, meg bizonyos tekintetben azért rengeteg mindent köszönhetünk a technológusainak, vagy a mérnökeinek, meg azoknak, akik ugye a háttérben a munkát végzik, meg természetesen neki is, hogy beleadta a pénzt, meg apai tanyait. Csak kicsit kint a kezdene meghűlni. Na mindegy, és volt egy pár héttel ezelőtt egy hír, hogy a K218B-re keresztelt ugye bolygón, Istenem, nem, kész vagyok, nagyon tényleg látszik, hogy fáradt vagyok. Úristen. Szóval mindez, szóval egy távoli bolygón, ami nem a napunk körül kering, hanem egy K218 nevű vörös törpe körül, ugye a James Webb űrtávcsővel méréseket végeztek még év elején, és ugye a James Webb űrtávcsövet is akkor tájbocsátották fel, amíg én éppen szünetet tartottam. Na mindegy, és ugye megjelent elég sok hangzatos című cikk a felfedezéssel vagy a mérésekkel kapcsolatosan. Ugye az egyik a Kubitól, hogy életre utaló jeleket talált egy exobolygó légkörében a James Webb űrtávcső. Az Origon szenzációs felfedezés, életre utaló nyomokat azonosítottak egy távoli bolygón. Index Tech Tudomány óceánbolygóra bukkanhatott az űrteleszkóp, akkor a Magyar Hírlap földön kívüli élet nyomaira bukkanhattak, Népszava életre utaló jelet észleltek egy exobolygón, HVG az életre utaló jelet találhatott a NASA egy idegen bolygón, PC World, akár életet is rejthet ez a távoli óriás bolygó, egyedül ugye a csillagászat .hu, meg a, talán a Space Junkie volt, aki kicsit finomabb címmel fogalmazott, hogy metán és széndioxid jelenlétét mutatta ki a James Webb a K218B exobolygó légkörében, ez a ugye Space Junkie cikk cím, illetve Kis László utalhat életre is az, amit a NASA felfedezett, de óvatosnak kell lenni, és ugye gondolkodtam így az elmúlt hetekben, hogy mi legyen ennek az adásnak, ugye a következő podcastnek a témája, hogy ne csak a hablat legyen, hanem legyen ketté bontva a műsor, ugye egyik részében valami aktualitás, vagy teljesen független téma, ami lehetőleg az űrkutatással, világegyetemmel kapcsolatos, és ugye a második felében meg folytatom ugye Carl Sagannek a Korok és Démonok című könyvének a felolvasását kizárólag oktatási és tanítási céllal, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, tehát én ebből maximum csak annyit kapok, hogy használom az áramot, amíg rögzítem az adást, meg fizetem a tárhelyet. Na szóval, tehát, na és ugye azt terveztem, hogy akkor kicsit jobban utána nézek ennek a bolygónak, meg ugye engem is azért felcsigázott ez a dolog, csak hogy értsétek, hogy miről van szó, hogy engem is úgy, hú, de jó, akkor megnézem a csillagtérképen, hogy hol van ez a bolygó, ugye az oroszlán csillagképben található a Földtől, azt hiszem talán 120 fényévnyire, elég nagy teleszkóp kell hozzá, hogy láthassátok legkorábban. Jövő év februári környékén lesz majd látható az éjszakai égboltom, ugye hamarabb is, de ahol én lakom, ott azért inkább a Zenit az ideális nekem, mert olyan fényszennyezés van itt Pestről, meg keleti irányba kitakarnak a hegyek. Szóval a lényeg az, hogy egy kicsivel nagyobb, mint 20 centi átmérőjű teleszkópra lenne szükség, meg mondjuk tökéletes égboltra, hogy hogy megfigyelhessétek távcsövön keresztül magát a csillagot, természetesen a bolygót ugye nem tudnátok megfigyelni, hanem ennél szóval elkezdtem utána olvasgatni a dolgoknak, meg próbáltam legalábbis információkat szerezni, aztán a nagy lelkesedésembe találtam egy oldalt, ezt az úgynevezett Big Think nevű oldalt, nagy gondolkodás, vagy nagy gondolatok, vagy a fenes nagy gondolkodás, fene se tudja magyarul, mire érdemes lefordítani, és ott találtam egy nagyon jó cikket, amelyet úgy döntöttem, hogy akkor lefordítok és megosztok veletek, csak igazából arra szeretnék rávilágítani, hogy én is benyeltem az egészet, hogy ugye a dimetilszulfid jelenléte az ugye itt a Földön az ugye a fitoplanktonok az óceánokban és a baktériumok állítják elő, tehát az mindenféleképpen egy biosignature, tehát egy biológiai jel, egy távoli észlelő számára a légkörünkben, hogy itt, hogyha miénkhez hasonló mondjuk egy távoli bolygón az élet és minket megfigyelnek, hogy itt van, úgy néz ki, hogy van valamiféle tevékenység, élettevékenység, amit érdemes jobban megvizsgálni, és ugye én is azt gondoltam, hogy ó, de jó, óceáni világ, mert ugye mindenhol ezt írták, hogy óceáni világ, és a többi. Aztán kiderült ugye a cikkből, amit lefordítottam számomra, hogy hát nem minden fekete-fehér, bár ezt ugye mondhatom, hogy nagyjából eddig is sejtettem, de nagy szerencse, hogy rátaláltam erre a cikkre. És ez a terv, hogy ebben az első 10-15-20 percben akkor ezt a cikket felolvasnám nektek. Nem tudom, mennyire vagytok képben ezzel a hírrel, de akkor gyorsan, amit találtam a csillagászat.hu oldalon, azt szerintem az a legrealistább, ha megtalálom újra. Itt van. Úgyhogy először felolvasom ugye magát a hírt, ami a tanulmányt szeptember 13-án jelentették meg a csillagászat.hu-n Sódor Ádám írásában. 2023. szeptember 18-án hétfőn jelent meg a cikk, majd ennek a linkjét is természetesen bemásolom a podcast leírásában, mint ahogy mindig is szoktam, minden információnak az online elérhetőségét megtalálhatjátok a podcast leírásokban. Tehát izgalmas molekulákra bukkant a James Webb űrtávcső egy lakhatósági zónában keringő masszív kőzetbolygó légkörében. A K2-18 egy vörös törpecsillag a naprendszertől 128 fényév távolságra az oroszlán csillagképben. A Kepler űrtávcsővel 2015-ben a központi égitest mellett egy fedési exobolygót fedeztek fel a csillagászok. Ez most saját kiegészítés, ugye a Keplernek volt a fő küldetése, a main mission, és amikor azt teljesítette meg, azt hiszem, talán voltak valami gondok, ugye az űreszközzel, akkor elindították ezt a úgynevezett K2 mission-t, ahol az égbolt egy adott részét X időmennyiségig fényképezték, figyelték, és ugye elég sok exobolygót fedeztek fel ebben az időben, amíg ez a K2 küldetés tartott. Innen ugye magának a csillagnak az elnevezése a K2-18b. Ugye azt is tudni kell, hogy most már lassan 6000 fölött járunk egyébként a hitelesített exobolygók számát illetően, és rengeteg jelölt van. Mindjárt mondom nektek a pontos információt. Na igen, ennyit a cikk felolvasásáról, hogy mindig beleteszek valami marhaságot. Tehát jelenleg 5523 hivatalosan is elfogadott, vagy exobolygó van. 9867 jelölt vár arra, hogy további vizsgálatok alá vessék és megerősítsék a létezésüket, és ez a 5523 bolygó, ez 4117 bolygórendszerben található, legalábbis itt a NASA, exoplanets.nasa.gov oldalán. De hát folytatnám a cikket. A 33 napos keringési periódusú kőzetbolygó, ugye itt még kőzetbolygót írok, a K2-18b, a csillag lakhatósági zónájában, vagyis tőle olyan távolságra kering, ahol a vízcsepp folyós halmazállapotban lehet jelen a bolygó felszínén. 2017-ben spektroszkópiai mérések alapján egy újabb bolygót találtak a rendszerben, az elsőnél közelebb a központhoz, mindössze 9 napos keringési periódussal. Ez a K2-18C jelű bolygó a lakhatósági zónán jóval belül kering, így felszíne meglehetősen forró. Jelen írás témája az elsőként felfedezett K2-18b exobolygó. A rendszer paraméterei alapján már 8 évvel ezelőtti felfedezésekor tisztában voltak vele a szakemberek, hogy a K2-18b kitűnő célpont lesz az akkor még javában épülőben lévő James Webb űrtávcső GWST számára, mert ezzel a műszerrel meg tudják vizsgálni a bolygó légkörének kémiai összetételét. Ilyenkor mindig a Howard Stern film jut eszembe, hogy hogy kell azt mondani, WMCB, vagy hogy van, MBC, ja, WMBC. Most, hogy a GWST végre működik, meg is kezdődtek vele ezek a mérések, az első eredmények pedig meglehetősen izgalmasak. A csillagászok bizonyos biomarkereket, vagyis olyan vegyületeket találtak a légkörben, amelyek életjelenlétére utalhatnak. A K2-18b a Földnél majdnem 9-szer nagyobb tömegű kőzet bolygó. Az ilyen úgynevezett szubneptunuszok, a leggyakoribb fajta bolygók az ismert exobolygók között, ám a naprendszerben egyetlen hasonló sincs. Így a csillagászok még nem sokat tudnak róla, vagy róluk, és az azokat burkoló légkör természetéről a témában pedig aktív tudományos viták zajlanak. A friss megfigyelési adatok arra utalnak, hogy a bolygó hidrogénben gazdag légköre alatt vízóceán boríthatja a felszínt. Az ilyen bolygókat hidceán bolygóknak keresztelték el a csillagászok. Ez a felfedezés rámutat annak fontosságára, hogy a szakemberek a Földön kívüli élet utáni kutatás során a lakható környezetek lehetőségeinek minél szélesebb skáláját vegyék tekintetbe. Hagyományosan a Földhöz hasonló közvetbolygók állnak a kutatások középpontjában, ám a jelenlegi műszereinkkel jóval könnyebb a K2-18b-hez hasonló nagyobb hidceán bolygók légkörének vizsgálata. A James Webb űrteleszkóp infravörös spektrográfjával a K2-18b légkörében nagy mennyiségű metánt és széndioxidot mutattak ki a kutatók, míg ammóniából a vártnál kevesebbet találtak. Ezek a jelek mind a hidrogéndús légkör alatti vízoceán jelenlétére utalnak. A Webb első mérései azt sugallják továbbá, hogy a légkörben dimetilszulfid, azaz DMS is jelen lehet. Ezt a szerves molekulát itt a Földön csak élő szervezetek állítják elő. Ez utóbbi észlelés azonban egyelőre bizonytalan, és az ellenőrzéséhez további mérések szükségesek. A szakemberek ezért folytatják a K2-18b megfigyelését a GWST műszereivel. A bolygó légkörének spektroszkópiai tanulmányozását a csillagfedés teszi lehetővé. A Kepler űrtávcső ezért tudta felfedezni ezt az exobolygót, mert központi csillaga körül éppen olyan pályán helyezkedik el, ahol minden keringés során egyszer átvonul a csillag korongja és a Föld között. Ez a fedés csekély elhalványulást okoz a központi csillag általunk megfigyelhető fényében. Ugyanez a geometriai elrendezés engedi meg azt, hogy a központi csillagnak a bolygóhoz képest vakító fénye ellenére a James Webb űrteleszkóp kimutathassa a bolygó légkörének színképre gyakorolt hatását. Amikor ugyanis a K2-18b 33 naponta egyszer átvonul saját központi csillaga és a Föld között, a gazda csillag fényének és kicsiny része a fényének egy kicsi része az exobolygó légkörén átszűrődve jut el az űrtávcsőbe. A precíz megfigyelésekhez szükség volt a James Webb űrtávcső infravörös érzékenységére és a műszer rendkívüli pontosságára. És ugye azt tudjátok, hogy a magából a spektrumból kivonják a csillagnak az amúgy alap színképét, és akkor nagyjából megkapják, hogy milyen összetevőkből áll az adott bolygónak a légköre. Szóval az eddigi eredmények még semmiképp sem bizonyítják azt, hogy élet volna a K2-18b exobolygó felszínén vagy óceánjaiban. A csillagászok azonban bizakodóak és folytatják ennek a számos hasonló exobolygónak a megfigyelését a James Webb űrteleszkóp egyedülálló műszereivel, remélve, hogy előbb-utóbb kétséget kizáróan igazolni tudják a Földön kívüli élet jelenlétét egy távoli bolygón. Na már most, majd abból a cikkből következik, amit ugye fel fogtok olvasni, amit lefordítottam, mert javarészt azért a automatikus fordítás segítségével, de ugye muszáj volt azért átírnom itt-ott, mert azért az automatikus fordítás nem a legjobb, meg természetesen az én fordításom sem biztos, hogy a lehető legjobb lesz. Utálom, hogy mindenért fizetni kell, még a hülye Office csomag is a mobiltelefonon, hogy el tudjam olvasni az OpenOffice-szal készített ingyenes formátumot. Oké, elmentettem egyébként PDF-be, csak ezt jobban jeleníti meg a telefon. Na már most, mit szerettem volna mondani? Ja igen, hogy ugye folyamatban van a Nancy Roman, vagy mi az Isten, igen, tehát hogy 2026-ban várhatóan indul majd egy új űrteleszkóp ugye a világűrbe, és majd a 2040-es években várható, hogy indul majd még egy teleszkóp, amivel majd talán képesek leszünk arra, hogy a hát ugye a mi csillagrendszerünkhöz közel eső durván 40 csillagrendszert meg tudjuk vizsgálni, és ott esélyünk lehet arra, hogyha léteznek földszerű bolygók, akkor majd a 2040-es években talán indításra kerülő új űrteleszkóppal képesek leszünk ezt megvizsgálni, de majd a cikkben, amit lefordítottam, akkor az majd úgyis benne lesz, legalábbis részben. Hú, hogy mennyit tudok én beszélni a semmiről? Hihetetlen, nem? Remélem, amúgy jól vagytok, én is most kezdek már berelázódni. Tehát. A K2-18B egy lakott óceáni világ? Ne fogadjon rá! A K2-18B néhány lenyűgöző megfigyelése... Jaj, bocsánat. Nem mondtam el, hogy ki az, aki a cikket jegyzi. Egy kis türelmet. Oké, meg kell keresnem még a Big Think. Itt van. Elnézést, tehát mielőtt még bármivel is belekezdenék. A Big Think. Mindegy. Azt mondja, a cikket Ethan Siegel. Igen, Ethan Siegel. Jegyzi, na most el akarja nekem indítani audióként, még jó, hogy nincsen hang a másik izé laptopon. Ethan Siegel, elméleti asztrofizikus és tudományos író, egy népszerű podcastnek ugye a házigazdája, amit úgy kezdő, aminek az a neve, hogy Starts with a Bang, tehát hogyha érdekel titeket, akkor bele tudtok hallgatni ebbe a podcastbe, de úgyis be fogom linkelni a cikknek az elérhetőségét. Na tehát, Ethan Siegel virtuális tollából. A K2-18B egy lakott óceáni világ? Ne fogadjon rá! A K2-18B néhány lenyűgöző megfigyelése borzalmas, spekulatív kommunikációval együtt érkezett. Nincs bizonyíték az óceánokra vagy az életre. Bár az első földméretű exobolygó, amelyről közvetlenül képet kapunk, potenciálisan számos érdekes tulajdonsággal fog rendelkezni, beleértve a kontinenseket és óceánokat, a felhőtakarót és esetleg az életet is, műszereink számára nem tűnik majd többnek egyetlen pixelnél. Az exobolygó atmoszférájának megismerésének jelenlegi technikája tranzit spektroszkópiát foglal magában, és óvatosnak kell lennünk. Sok molekula és vegyület abszorpciós és emissziós jellemzői összetévezhetők egymással. Lényegi megállapítások. Nemrég egy mini Neptunuszhoz hasonló exobolygó spektrumát vették fel, amely gázok, például metán, széndioxid, hidrogén és talán dimetilszulfid jelenlétét tárta fel. Az ezekből az adatokból származó állítások azonban, beleértve azt is, hogy ez egy vízben gazdag, hiceáni világ, a légkörében élettel, teljesen abszurdak és nem támasztják alá az adatok. Habár mindenképp folytatnunk kell az élet keresését szokatlan helyeken, ugyanakkor életbevágóan fontos, hogy ne áltassuk magunkat azzal, hogy megalapozatlan következtetéseket vonunk le. Sajnos még mindig szinte mindenki téved. Igen, majd itt a cikk megjegyzi majd, hogy 2019-ben egyébként a Hubble űrteleszkóppal is végeztek megfigyelést, az akkori mérésekből azt a megállapítást tették, hogy vízgőzt detektáltak a légkörben, ez majd fontos lesz a cikk szempontjából. Elnézést kérek mindenkitől, de beszélnünk kell a hiceáni világokról és a dimetilszulfidról. Ha követte a híreket, talán hallotta, hogy létezik egy bolygó, amely 120 fényévre a Földtől. Ez a rész igaz. A csillagászok által a csillag a lakhatósági zónájának nevezett részén található, ami technikailag igen, de gyakorlatilag nem igaz, amely nagyobb és sokkal nehezebb, mint a Föld, amit sokan még mindig tévesen szuperföldnek neveznek, melyet folyékony vízű óceán borít, amit az adatok nem támasztanak alá, és amely dimetilszulfidot tartalmaz a légkörében, ami lehet igaz is, meg nem is, egy olyan vegyületet, amely csak biológiai folyamatok során keletkezik itt a Földön. Ezt a bolygót, a K2-18B-t valóban megfigyelte a James Webb űrteleszkóp, és fantasztikus spektrumot vett fel a légköréből, sok lenyűgöző részletet feltárva ezzel kapcsolatban. Arra azonban egyáltalán nincs bizonyíték, hogy a K2-18B hiceáni világ lenne. Vizet nem észleltek. A dimetilszulfidra csak kétes bizonyítékok vannak, és még ha létezik is a légkörben, biológiai okot rendelni hozzá hihetetlenül kétes javaslat. Mégis, ha olvasott címeket az internetről, akkor nem csak a szokásos gyanúsítottakról láthatott felháborító, idegen élettől vezérelt címeket, mint a New York Post vagy a Daily Mail, hanem általában megbízható helyeken is, mint a National Geographic, a BBC és itt a Big Think-en is. De lefogadom, hogy nem akar hype-ot és túlzást, tudományos igazságot akar. Nézzük meg, mi is történik valójában a K2-18B exobolygóval. Egyáltalán nem olyan, mint a Föld. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogyha olyan bolygókról van szó, amelyek fizikai mérete megközelítőleg megegyezik a földivel, akkor számos lehetőség kínálkozik arra, hogy milyen is lehet ez a világ. Szimplán csak olyan, mint a Föld. Vékony légkörrel, folyékony vízzel a felszínén, kontinensekkel és szárazföldi részekkel köztük. Lehet, hogy olyan, mint a Föld, de nedvesebb, vékony légkörrel is teljesen vízzel borított felszínnel, nincs kontinens vagy szárazföld, kivéve a víz alatti mélységeket. Lehet száraz és vagy forró, vékony légkörrel, zárójelben vagy légkör nélkül, gyakorlatilag víz nélkül, és szilárd és sziklás felszínnel, mint a Mars vagy a Merkur. Lehet fagyott és hideg is, ahol bármilyen légköre van, ha van egyáltalán, ott van jeges, víztartalmú felszín, alatta potenciálisan folyékony felszín alatti vizes óceán. Vagy kialakíthatta volna saját megvastagodott légkörét potenciálisan felhőkkel, a vulkáni gázok és más kémiailag előállított vegyületek miatt, a Vénuszhoz hasonlóan ezeken a világokon sem valószínű, hogy a felszíni hőmérséklet kedvez a vizes óceánoknak. Felmerülhet tehát a kérdés, amikor a K2-18b exobolygóról van szó, amely körülbelül ugyanolyan relatív távolságra van szülőcsillagától, mint a Föld a Naptól a hőmérséklet szempontjából, melyik lehetőség írja le a legjobban? A válasz meglepő módon egyik sem. Ezen lehetőségek egyike sem írja le a K2-18b-t, mert masszív, puffadt és inkább a Neptunuszra, mint a Földre hasonlít. Amikor a csillagfény áthalad egy a Földről nézve a csillag előtt áthaladó exobolygó légkörén, jellegzetes lenyomatot hagy. Mind az emissziós, mind az abszorpciós jellemzők hullámhosszától és intenzitásától függően a tranzit spektroszkópia segítségével feltárható a különböző atomi és molekuláris struktúrák jelenléte vagy hiánya egy exobolygó légkörében. A James Webb űrteleszkóp nem alkalmas arra, hogy a Naphoz hasonló csillagok körüli földméretű bolygókról spektrumot készítsen, de a Habitable Worlds Observatory erről beszéltem korábban, ugye, majd amit 40-es években fognak talán felbocsátani, én akkor már egy vén trotty leszek, ha megérem, mert jelenleg is fejlesztés alatt áll, majd megteszi. Szóval gondolkodjunk el egy pillanatra ezeken a tényeken. A K2-18b körülbelül 2,6-szorosa a Föld sugarának, és 8,6-szorosa a Föld tömegének. Ez azt jelenti, hogy a sűrűsége kevesebb, mint a fele a Föld sűrűségének. Ebből adódik, hogy nagy mennyiségű illékony gáz veszi körül. Az a határérték, amelynél egy bolygó még rendelkezhet kőzetburokkal egy vékony atmoszféra alatt, az a Föld tömegének kétszerese, sugarának pedig 1,3-szorosa lehet maximum. A K2-18b mindkét értéket nagy mértékben meghaladja. A nagy masszív bolygók esetében pedig, amelyek inkább hasonlítanak a Neptunuszhoz, Uránuszhoz, mint a Földhöz, Marshoz, Vénuszhoz, erősebb gravitációs vonzásuk megkönnyíti, hogy megtartsák a legkönnyebb gázokat, a hidrogént és a héliumot, míg a kicsi, kis tömegű bolygók esetében a saját bolygónkhoz hasonlóan a gravitáció nem elegendő ahhoz, hogy megtartsa ezeket az atomokat, molekulákat. Egy nemrégiben készült tanulmány kimutatta, hogy minden bolygónak, amely a Föld sugarának több mint 1,75-szöröse, Neptunusz-szerűnek kell lennie, nem pedig a Földhöz hasonlónak, és ugyanez a tanulmány kimutatta, hogy ha a hidrogén, hélium légkör eléri az adott bolygó ösztömegének akár 0,5%-át is, akkor a felszíni nyomás több tízezerszer akkora lesz, mint a Föld felszínén, miközben a hőmérséklet eléri a több ezer fokot is. A K2-18b tehát nem lehet óceánnal borított, földivel egyező világ. A Keops küldetés 3 bolygót fedezett fel, az NU2 Lupi csillag körül. A legbelső bolygó sziklás és csak vékony légkör tartalmaz, míg a felfedezett második és harmadik bolygó nagy, illékony anyagokban gazdag burokkal rendelkezik. Bár egyesek még mindig szuperföldeknek hívják őket, nagyon világos, hogy nem csak, hogy nem sziklásak, de szuperföldeknek nevezett bolygók többsége egyáltalán nem olyan, mint a Föld. Ez kiterjed minden olyan exobolygóra, amelyek sugara meghaladja a földi sugár 1,7-szeresét, és sok kisebb méretű még mindig hidrogén és hélium burokkal rendelkezik. Mit találtak valójában a teleszkópjaink a K2-18b légkörében? Akár hiszi, akár nem, ez az új James Webb űrteleszkóp adat nem az első alkalom, hogy megvizsgáljuk ennek az exobolygónak a légkörét, és nem ez az első alkalom, amikor kétségesen állítjuk, hogy találunk valami érdekeset az élet lehetőségével kapcsolatban. Még 2019-ben a Hubble űrteleszkóp spektroszkópiai megfigyeléseket végzett a K2-18b-ről, amelyet részben az a tény motivált, hogy ez az exobolygó körülbelül ugyanannyi teljesítményt kap négyzetméterenként a csillagától, mint a Föld. Ezek a megfigyelések a következőket mutatták ki. Sűrű, hidrogénben gazdag légkör. észlelt felhőkkel, valamint a vízgőz esetleges jelenléte, kimutatása. A hidrogén jele határozott, azt mondja nekünk, hogy ez nem egy földszerű vagy szuperföldi világ, hanem egy Neptunusszerű bolygó, körülötte vastag gázburokkal. A felhők az adatok egy lehetséges értelmezései, de a bizonyíték nem egy csont nélküli kosár. Ugye itt egy kosaras anekdóta volt angolul, amit próbáltam valahogy így magyarra fordítani, kb. Ezt jelenti egyébként. Még ha vannak is felhők, azok nem feltétlenül vízből vannak. Szinte minden kondenzálható gáz felhőt képezhet, és az ok, amiért a vízgőzt csak lehetséges észlelésként jelölték meg, az az, hogy a Hubble űrteleszkóp csak egy kicsit lát az infravörös tartományban, és ahol felvette a K2-18b spektrumát, a vízgőz és a metán lehetséges jeleit, ugye két nagyon különböző gáz, nem lehetett megkülönböztetni. Ez a diagram a K2-t, ja, bocsánat, itt egy diagrammal, ezt most nem fogom megmutatni, de ugye felolvasni. De a JVST, tehát a James Webb űrteleszkóp a magas spektroszkópiai képességeivel képes volt sokkal messzebbre menni az infravörös tartományban. Ahogy a K2-18b elhaladt szülőcsillagja előtt a mi látószögünkhöz képest, a csillagfény egy része átszűrődik a bolygó légkörén, lehetővé téve számunkra, hogy megmérjük az átviteli spektrumát és megnézzük, milyen molekulák hagyják ott az új lenyomatukat. Amikor egy ilyen tranzit esemény során a K2-18b-t nézte, a spektrumát a NIRIS és a NIRSPEC műszerekkel egyaránt 0,8 és 5 mikron közötti tartományban mérte a James Webb űrteleszkóp, ami sokkal nagyobb, mint a Hubble 1,1-1,7 mikronos tartománya. A fent bemutatott eredmények határozottan azt mutatják, hogy amit a Hubble lehetséges vízlenyomatként jelölt meg, az valójában metán volt, és ez a metán és a széndioxid az, ami nagy valószínűséggel jelen van az adott világ légkörében. Az is feltűnhet, hogy a fenti képen van egy másik betűkészlet is, ugye amit nem mondtam, ami egy molekulát jelöl, ez a DMS, vagyis dimetil szulfid, és bár a szerzők azt állítják, hogy kimutatták ezt a molekulát, ez csak egy kis mozgási jellemző idézőjelben a spektrumban, amely jelzi a jelenlétét. A nagy hibasávok, bizonytalanságok miatt még ezeken a hihetetlen James Webb űrteleszkóp által szolgáltatott adatokon sem állíthatjuk egyértelműen ennek a gáznak a jelenlétét. Hiceán világ lenne? Még egy vízzel borított földméretű világ hihetetlenül érdekes hely lenne az élet keresésére, és különösen az óceánvizekben végbe menő folyamatokhoz kapcsolódó biosignatures keresésre, óriási feladat ugyanezen kritériumok alkalmazása egy gázóriás világra, mint a K2-18b. Miért? Mert a K2-18b-n nem észleltek vizet. Így van, még egyszer elmondom, a James Webb űrteleszkóp új eredményei semmissé teszik a korábbi Hubble adatokból származó állítást, amely szerint a K2-18b légkörében víz, vízgőz volt jelen. Ma már tudjuk, hogy a jel valójában a metán lenyomata volt, amelyet a korábbi tanulmányban összetévesztettek a vízzel. Ez nem azt jelenti, hogy a K2-18b-n nincs víz, de azt igen, hogy ahol a jelenlegi technológiánkkal esetleg vizet észlelhettünk volna, ennek a gázóriás bolygónak a felső atmoszférájában ma már tudjuk, hogy ott nincs víz. Lehetséges, hogy még mindig van víz a légkör alsó rétegében, vagy mélyen az illékony gázok alatt, közelebb a tényleges felszínhez, bármilyen mélyen is legyen az, de ez határozottan nem egy hiceáni, óceánokkal borított világ, mint ahogy azt sokan állították. De másrészt, talán tényleg hiceáni világ, csak nem a Földhöz hasonló. Képzeljük el, hogy ennek az exobolygónak a légkörében a hidrogén valójában egy nagyon vékony réteg, alatta pedig óriási mennyiségű víz van. Tételezzük fel, hogy ezen a világon több víz van, mint a naprendszer bármely világában, beleértve a Jupiter és a Szaturnusz vízben gazdag holdjait is. Ha ez így van, akkor egy 2020-as tanulmány kimutatta, hogy a vékony hidrogén atmoszféra alatt vízben nagyon gazdag belső tér széndioxid és metán képződéséhez vezethet a felső légkörben. Ezek a jóslatok, mint kiderült, összhangban vannak azzal, amit a James Webb űrteleszkóp látott. Más szóval nem teljesen valószínűtlen, hogy talán, csak talán ez egy... Hát megint elugrott ez az egész. Na mindegy. Nem tudok egyszerűen, nézd meg. Bocsánat, nem tudok olvasni. Na szóval. Más szóval nem teljesen valószínűtlen, hogy talán, csak talán ez egy mini Neptunuszos változata egy vízben gazdag hiceáni világnak, és talán tényleg létezik valamiféle rendkívül egzotikus életforma egy ilyen világban. Végül is a James Webb űrteleszkóp spektrum gyengén jelzi a dimetil szulfidot, amelyről tudjuk, hogy itt a Földön biológiai úton keletkezik. Lehet, hogy tényleg ez történik itt? Arról a dimetil szulfidról, Itt a Földön a dimetil-szulfidot élő szervezetek állítják elő, ezt hívjuk földi biosignature-nek, ami azt jelenti, hogy amikor itt a bolygónkon látjuk, az azt jelzi, hogy az élet valamilyen formája létrehozza. A földi dimetil-szulfidjának nagy részét a fitoplanktonok és baktériumok állítják elő, és ez a szerves kén domináns formája, amely a Föld óceánjaiban található. Ezért észszerű azt gondolni, hogy ha ugyanazt a molekulát, ezt a dimetil-szulfidot találjuk egy másik bolygón, akkor talán az a bolygó is jól jelölt az életre. De találtunk-e dimetil-szulfidot a K218b exobolygón? A bizonyítékok sajnos hiányoznak. Amikor a csillagászatban detektálást idézőjelesen akarunk valamiről állítani, akkor vannak bizonyos megbízhatósági küszöbök, amelyeket figyelembe kell vennünk. Ezeket statisztikai szignifikancia alapján mérjük, ahol feltételezzük, hogy az egyetlen hiba statisztikai jellegű. Az 1 szigma jel az esetek 32%-ában véletlennek bizonyul. A 2 szigma jel az esetek 5%-ában, a 3 szigma az esetek 0,3%-ában, a 4 szigma az esetek 0,1%-ában, és az 5 szigma az pedig az esetek 10,000-600,000%-ában véletlen. 10,000, igen. Az 5 szigmát tekintjük az asztrofizika és a részecske fizika felfedezéseinek arany standardjének, mivel sok 3 szigma vagy az alatti jel kevésbé gyakran igazolódik be, és a további javított adatokkal kiderül, hogy egyáltalán nem adtak megfelelő eredményt korábban. És itt ütközünk nagy-nagy problémákba a James Webb űrteleszkóp spektrumok értelmezésével. Észleltünk-e metánt? Teljesen ez a jel, illetve érték átlépi az 5 szigma küszöböt, és rendkívül biztosak lehetünk benne, hogy valóban jelen van a K218b légkörében. Észleltünk széndioxidot? Valószínűleg átléptük a 3 szigma küszöböt, ami arra késztett minket, hogy azt higgyük, valószínűleg valóban van széndioxid a K218b légkörében. És kimutattuk a dimetilszulfidot? Túl korai még megmondani. Az észlelési szignifikancia csak 1 szigma körül van, ami azt jelenti, hogy nem zárhatjuk ki, de azt is, hogy a létezését alátámasztó bizonyítékok rendkívül gyengék. Ha csak 1 szigmával lennénk biztosak abban, hogy képesek vagyunk átkelni az utcán anélkül, hogy elgázolnának minket, akkor egyáltalán nem választanánk azt, hogy átkeljünk. Hasonlóképpen, ha csak 1 szigmával biztos a tudományos eredményében egy kutató, akkor elengedhetetlen, hogy több és jobb adatokat szerezzen be, mielőtt megállapításokat tenne. Azt is érdemes megjegyezni, és ez nagyon számít annak, aki ismeri a területet, hogy a dimetilszulfid és a K218b hiceáni világként való állítása mind egyetlen személyre vezethető vissza, Niku Madhusudan, a Cambridge-i tudósra, a NASA közleménye, a Cambridge-i kiadás, valamint a korábbi és jelenlegi munkái. Az összes tudományos irodalomban az összes elsődleges forrás teljes készletét képviselik, amelyek egy vékony, vízben gazdag felületű hidrogén atmoszféra forgatókönyvét tárgyalják, ahol a K218b-n dimetilszulfid keletkezik. Ez nem jelenti azt, hogy az állítás téves, de azt igen, hogy ezt az állítást egyetlen személy, illetve csoport terjeszti olyan helyzetben, ahol feltétlenül szükséges a független megerősítés. A lakható zónáról alkotott fogalmunkat az határozza meg, hogy egy földméretű bolygó, amelynek földhöz hasonló légköre van az anyacsillagától adott távolságban, képes a felszínén jégtakaró nélkül folyékony vízre. Bár ez leírja azokat a feltételeket, amelyekkel a Föld rendelkezik, nem ismert, hogy ez az élet követelménye, vagy akár preferenciája. Egyikről sem ismert, hogy lakott lenne, mármint az eddig felfedezett exobolygókról, de néhányan elgondolkodható lehetőségeket rejtenek magukban. Nagyrészt a földméretű bolygók között, nem pedig a szuperföldméretű bolygók között, amelyek körül nagy, illékony gáznemű burok található. A bizonyítékok összefoglalása, hol ér véget és hol kezdődik a spekuláció. Tehát hol tartunk a K218b exobolygó tekintetében? Tudjuk, hogy metán van a légkörében. Erősen gyanítjuk, hogy a légkörében széndioxid van. Szuggesztív, de nem meggyőző bizonyítékot látunk a dimetilszulfidra, és azt is megjegyezzük, hogy ha a James Webb űrteleszkóp valóban kimutatott dimetilszulfidot, és ha az biológiai eredetű, akkor óriási mennyiségű fitoplankton, baktériumszerű lénynek kell léteznie ezen a világon, messze nagyobb, mint bármiféle termelés, amely a Föld óceánjaiban előfordul. Nem látunk azonban bizonyítékot arra sem, hogy a K218b rendelkezne vízzel. Egyáltalán nem látunk bizonyítékot a vízre, és ami a legfontosabb, ezen a világon nem észlelhető semmilyen biosignature. Biológiai jel, az életre utaló biológiai jel, ha magyarul akarunk beszélni. Persze attól még lehet, lehet, hogy a K2-18B modellje vékony hidrogén atmoszférával, alatta vastag vízű óceánnal és dimetilszulfidot termelő féktelen biológiai aktivitással bizonyul helyesnek. De ezen a ponton ez egy sor spekuláció, amelyek mind egymásra épülnek, mivel az adatok nagyon konzisztensek, és ezek közül egyik sem igaz. Óriási probléma, hogy a Földön kívüli élet keresése során sokan, beleértve a csillagászatot és az asztrobiológiát is, nem csak az újságírókat, gyorsan levonunk elhamarkodott következtetéseket kellően erős bizonyíték nélkül. Az egyedül vagyunk-e kérdés megválaszolása az univerzumban végre tudományosan elérhető. Óvatosnak kell lennünk mindenek előtt abban a tekintetben, hogy biztosak legyünk abban, hogy jól csináljuk. És már 40 percnél járunk, én nem tudom ebből, hogy lesz Carl Sagan Korok és Démonok könyv felolvasás folytatás, de megpróbálkozom vele. Természetesen minden itt elhangzott írás, információ, stb. Elérhetőséget, linket az általam lefordított cikknek a PDF elérhetőségét, mindent meg fogtok találni a podcast leírásában. És akkor jöjjön a folytatás, Carl Sagan, Korok és Démonok kizárólag oktatási céllal való felolvasása. Második fejezet, a tudomány és a remény. Amikor gyermek voltam, még a reménység korában éltünk, kisiskolás korom óta tudós akartam lenni. Ez a vágy akkor érlelődött meg bennem, amikor először fogtam fel, hogy a csillagok hatalmas napok, és földerengett előttem, milyen iszonyatos távolságban kell lenniük ahhoz, hogy kispontnak látszódjanak az égen. Már nem emlékszem, volt-e valami fogalmam a tudomány szó értelméről, de arra áhítoztam, hogy valamilyen módon elmerüljek ebben a nagyszerűségben. Magával ragadott a világegyetem fensége, lenyűgözött a lehetőség, hogy megértsem, hogyan működik, hogy csodás titkok megfejtésében, új világok felfedezésében vehessek részt. Azt hiszem, ezt akkor szó szerint értettem. Nagy szerencsém volt, hogy ez a vágyam sok tekintetben beteljesülhetett. Szerelmes vonzódásom a tudományhoz ma is ugyanolyan friss, mint fél évszázaddal ezelőtt, amikor az 1939-es világkiállítás csodái megbűvöltek. Mindenből már természetszerűen következik a tudomány népszerűsítés iránti vonzalma, az igény, hogy segítsek a tudomány módszereit és eredményeit hozzáférhetővé tenni mindenki számára. Elképzelhetetlennek tartom, hogy ne népszerűsítsem a tudományt. Aki szerelmes, világgá szeretné kürtölni a boldogságát, én ebben a könyvben teszem közhíré életre szóló szerelmi ügyemet a tudománnyal. De nem csak erről szól ez a könyv. A tudomány több, mint az ismeretek tárháza, jellegzetes gondolkodási mód is. Aggódva figyelem gyermekeim és unokáim Amerikáját. A szolgáltató és információs gazdasági szerkezetet, a kulcsfontosságú termelő üzemek elszivárgását külföldre, azt, hogy a hatalmas technikai erőforrások fölött csak kevesen rendelkeznek, és a közértek képviselői már nem is értik, miről van szó egyáltalán. Az emberek lassan képtelenek maguk meghatározni a feladataikat, és a vezetőikkel sem képesek azokat értelmesen megtárgyalni. Magukhoz szorítják az életkristályukat, pszichológusukkal konzultálnak, horoszkópot készítetnek. A kritikai képességek hanyatlása következtében képtelenek megkülönböztetni azt, ami jónak látszik, attól, ami igaz. Szinte észrevétlenül foglalja vissza régen elveszített hitfőállásait a babona és a sötétség. Amerika elbutulását világosan jelzi a tartalmi elemek fokozatos háttérbe szorulása az abnormális befolyással rendelkező médiában, a 30 másodpercre csökkent szövegblokkok, amelyek már a 10 másodpercre fogytak, a szétszabdaltság, az áltudományok és a babonák megtévesztő tálalása, de különösen a hiszékeny tudatlanság felmagasztalása. Mostanában a Dumb és Dumber című film Amerika első számú videója. Beavis és Butthead népszerű és modellértékű a fiatal tévénézők között. Az üzenete nagyon egyszerű. Képzés és tanulás, bármié, nem csak a tudományé, tökéletesen nélkülözhető, sőt egyenesen káros. Napjaink globális civilizációja úgy van megszervezve, hogy minden lényeges eleme, a transport, a kommunikáció, a mezőgazdaság, a medicína, az oktatás, a szórakoztatás, a környezetvédelem, sőt a demokrácia működéséhez nélkülözhetetlen választások lebonyolítása is alapjaiban függ a tudománytól és a technikától, amelyeket azonban a dolgok mai állása szerint szinte senki sem ért. Ez a helyzet felér egy beprogramozott katasztrófával, amelyet ugyan ideig óráig még elodázhatunk, de a tudatlanság és a hatalom vészjósló keveréke előbb-utóbb belerobban a képünkbe. Ugye nem kell mondanom, hogy már belerobbant Donald Trump, meg úgy általában itthoni helyzet, szóval nem akarok belemenni, megígértem, hogy nem fogok, de szerintem úgyis tudjátok, hogy mi a helyzet. Thomas Addy Gyertya a Sötétségben című nagyrészt bibliai tárgyú könyvében, amelyet 1656-ban jelent meg Londonban, vagy amely a boszorkány üldözést, mint a nép megtévesztését célzó hazugságokat leplezi le. 1656, értitek? Azóta szerintem még hülyebbek lettünk, mint voltunk. Bocsánat. Abban az időben a betegségeket, a viharokat és általában mindenfajta rendellenességet előszeretettel írták a boszorkányok rovására. Thomas Addy idézi a boszorkánygyártók érvelését. Boszorkányoknak létezniük kell, mert különben mivel magyarázhatnánk meg ezeknek a dolgoknak a bekövetkeztét és elmúlását? Az emberek a történelmük során többnyire annyira rettegtek a váratlan csapásoktól, hogy bármit, ami védelmet nyújthatott és magyarázatot ígért, örömmel fogadtak. A tudomány kísérlet arra, hogy a világot megértsük, kézbe vegyük a dolgokat, a magunk urai lehessünk, biztonságot teremtsünk. És ez a kísérlet nagy mértékben sikeresnek bizonyult. Ma a mikrobiológia és a meteorológia képes megmagyarázni, képes magyarázatot adni arra, ami miatt néhány évszázaddal ezelőtt még szerencsétlen asszonyokat hurcolták mágiára. Thomas Addy arra is figyelmeztetett, hogy a népek elpusztulnak a tudatlanságuk miatt. Az emberi nyomorúságból az, ami elkerülhető lenne, nem elsősorban a butaság, hanem a tudatlanság, a tudatlanság a tudni nem akarás miatt létezik még ma is. Az önismeret hiánya az, ami a legpusztítóbb. Aggódom, hogy az ezredforduló közelettével az áltudomány és a babona vonzereje megnő, az irracionalitás szirén hangja megerősödik. Most itt megszakítanám egy kicsit, elnézést, este van. Oké, eltelt a nap, 10 óra van, megpróbálok lassítani. Kicsit már fáradok, bocs. Azért olvasok össze-vissza. Már korábban is gyönyörködhettünk benne. A nélkülözések és az etnikai feszültségek idején, a nemzeti önérzet megingásakor, vagy amikor elfog a kozmikus jelentéktelenségünk fölött érzett fájdalom, ilyenkor a régmúlt, túlhaladott gondolkodási sémái újra kinyújtják kezüket a kormányrút felé. Sok minden van, amit a tudomány sem tud. Titkok sokaságáról kell még fellebbenteni a fájtlat. Egy olyan világegyetemben, amelynek méretei 10 milliárd fényévben, kora 10 milliárd évben mérhető, bizonyára sohasem fogunk mindent megtudni. Állandóan érnek meglepetések. A New Age hívei és számos vallásos író mégis azt állítja, hogy a tudósok szerint csak az létezik, amit látnak. A tudósok valóban elutasítják a misztikus megvilágosodásból származó tudást, amit semmi sem bizonyít azon kívül, hogy valaki ezt állítja. Azt azonban nem gondolják, hogy a világról alkotott tudásuk teljes volna. A tudomány nagyon távol van attól, hogy a tudás tökéletes eszköze legyen, de a legjobb, amivel ténylegesen rendelkezhetünk, ebben a demokráciához hasonlít. A tudomány önmagában nem képes befolyást gyakorolni az emberek cselekedeteire, de rá tud mutatni a következményekre és az alternatívákra. A tudományos gondolkodás egyesíti a képzelet szabadságát a logika szigorával. Ez egészen alapvető jellegzetessége. A tudomány akkor is a tényekre appellál, amikor ellent mondanak a várakozásainak. Azt ajánlja, hogy tartsunk készenlétben alternatív hipotéziseket, és azt választjuk ki közülük, amelyik a legjobban illeszkedik a tényekhez. Arra ösztönöz, hogy egyensúlyozzunk. Az új eszméket, még az eretnekségeket is fogadjuk semmi által sem korlátozott nyitottsággal, és ugyanakkor minden elgondolással szemben, akár újak, akár régiek, tanúsítsunk egészséges bizalmatlanságot, és vessük alá őket a legaprólékosabb ellenőrzésnek. Ugyanezt a felfogásmódot követeli a demokrácia is gyorsan változó korunkban. A tudomány sikereinek egyik magyarázata az, hogy beépített hibajavító mechanizmussal rendelkezik. Talán túl nagyvonalú jellemzés, de az én szememben mindenki, aki kritikus önmagához és az elképzeléseit hajlandó a külvilág kontrolljának alávetni, tudományt űz. Az önáltatás, az önkritika hiánya, a vágyak és a tények összemosása egyenes út az áltudományhoz és a babonához. Egy tudományos dolgozatban minden adat mellett ott látjuk a hiba határt, a türelmesen makacs figyelmeztetést, hogy semmilyen tudás sem lehet teljes és tökéletes. A hiba határ mutatja meg, mennyire bízhatunk meg abban, amit tudni vélünk. Szűk hiba határnál tapasztalati adataink nagyon pontosak, de ha a lehetséges hiba nagy, a tudásunk bizonytalan. A tiszta matematikán kívül semmit sem tudhatunk biztosan, bár sok mindenről határozottan lehet tudni, hogy téves. A tudományos gyakorlatban a különféle ismeretek megbízhatósági szintjét már a megfelelő szóhasználattal is igyekeznek világossá tenni. Ami még homályos és bizonytalan, azt sejtés vagy hipotézis, de ha a sokszor megismételt, szisztematikus ellenőrzés igazolja, természettörvényé válik. De még a természettörvények sem abszolútak. Új, szokatlan körülmények között, mondjuk egy fekete lyukban, az elektron belsejében, vagy a fényt megközelítő sebességeknél sokszor a még jól bevált törvények is korrekcióra szorulnak. Az emberek szomjúznak a bizonyosságra. Úgy érzik, hogy joguk lenne rá. Vannak olyanok, akik saját bevallásuk szerint képesek a bizonyosság vallásos megtapasztalására. De alig ha lehet kétséges, hogy az emberek számára hozzáférhető, megszeles sikeresebb út a bizonyossághoz a tudomány, amelynek egész története arra figyelmeztet, hogy a legtöbb, amiben reménykedhetünk, az ismereteink fokozatos tökéletesítése a hibáink türelmes kiküszöbölésén keresztül, aszimptotikus közeledés az univerzumhoz, aszimptotikus, ugye utána olvastam, azt jelenti, hogy a végtelenbe nyúló két egyenes vagy bármi, ami folyamatosan közeledik egymáshoz, de gyakorlatilag soha nem fognak összeérni. Tehát ergo, folyamatosan közelítünk ahhoz, hogy megismerjük teljes mértékben a világegyetemet, de valószínűleg, sőt bizonyosan soha nem fogjuk teljes mértékben megismerni. Abszolút tudásban azonban sohasem lesz részünk. A hibák fogságából nem lehet megszabadulni. A legtöbb, amire egy-egy generáció képes lehet, az az, hogy a hibahatárokon javítson és gyarapítsa az empirikus tudást, tapasztalati alapon nyugvó tudást. A lehető legszűkebb hibahatárokkal. A hibahatár megadása ismereteink önkritikus felbecslésének univerzális, mindenki által világosan érthető módszere. A közvélemény kutatásban is használják a plusz-minusz 3%-os hibával, olvashatjuk például. Milyen jó is volna olyan világban élni, ahol a parlamenti felszólalásokban, a televíziós reklámokban, a szentbeszédekben legalább időnként feltüntetnék a hibahatárokat. A tudomány egyik parancsolata így szól, ne higgy a tekintélynek. Mivel a tudósok, főemlősök lévén hajlamosak a hierarchikus szerveződésre, maguk sem mindig tartják be ezt a parancsolatot. A tekintély tiszteletnek már túlságosan is sok fájdalmas következményét tapasztalhattuk. A vezetőknek épp úgy bizonyítaniuk kell az álláspontjukat, mint bárki másnak. Nagyon is érthető, hogy a kevésbé önkritikus, tökéletes bizonyossággal kecsegtető tanok számára a tudomány szuverenitása, elégedetlensége azzal, hogy csupán a józan eszünkre hivatkozhatunk, súlyos veszélyforrás jelent. Ugye apró zárójeles megjegyzés tőlem, azt se szabad elfelejteni, hogy ugye volt a járvány, azóta felerősödött, vagy összehozta őket a járvány, ezeket a, tudod, az ilyen Hihetetlen magazin és társait, az oltástagadókat, hogy ők is mindig a józan észre hivatkoznak. Tehát ne keverjük össze őket, az ő józan eszüket a tényleges, a tudományon alapuló józan ésszel, oké? Tehát ne keverjük össze. Tehát azért, mert valaki arra hivatkozik, hogy ez a józan ész, én így gondolkodom, belerakják a csipet, hát logikus, az nem jelenti azt, hogy úgy is van. Na mindegy. Szóval mivel a tudomány meg akarja érteni, milyen a világ, és nem azzal foglalkozik, hogy milyennek szeretné látni, az eredményei sokszor nehezen érthetők, és nem nyújtanak kielégülést. Időnként arra ösztökél, hogy rendezzük újra a dolgokat a fejünkben. Vannak persze nagyon egyszerű tudományos ismeretek is. A komplikáltság oka a világ bonyolultsága, vagy inkább a miénk. Amikor elhárítjuk magunkról, mondván, hogy ez nekünk túl nehéz, mert valószínűleg rosszul tanítottak az iskolában. Egy kicsivel mindig csökkentjük az esélyünket, hogy a saját kezünkbe vehessük a jövőnket. A jogainkat csorbítjuk meg, és az önbizalmunk is meggyengül. De akinek sikerül átküzdenie magát az akadályokon is megérti, sőt használni kezdi a tudomány eredményeit és eljárásait, igazi örömben lesz része. Ez mindenkivel így szokott lenni, de különösképpen a gyerekekkel, akik születésükkor magukkal hozzák a tudásvágyat, és azt is hamar megtudják, hogy egy tudománnyal átitatott jövőben kell majd élniük. Sajnos, sokukat még fiatalon sikerül meggyőzni arról, hogy a tudomány nem nekik való, pláne Magyarországon, ez már csak saját megjegyzés. Személyes tapasztalatból tudom, úgyis, mint akinek magyarázták, úgyis, mint aki másnak magyarázta a tudományt, hogy amikor az ember hirtelen ráérez a dolgokra, és az űrzavaros kása hegyből szinte egy csapásra értelmes rend jön létre, egészen valószínűtlen boldogságot érez. A természettel való állandó kontaktus a tudomány emberéből mélységes alázatot és csodálatot vált ki. A megértés aktusa, ha szerény méretekben is, a kozmosszal való egyesülés ünnepi pillanata. Az idők folyamán világméretekben felhalmozódó tudás letéteményeseként a tudomány egy sajátos nemzetek és nemzedékek fölötti meta értelemként kezd funkcionálni. A spirituális szó a latin lélegezni szóból ered. A levegő, amit belélegzünk, határozottan anyagi, akármilyen légies is. Noha általában másként gondolják, valójában semmilyen kényszerítő ok sincs arra, hogy a spirituális jelző mögé valamiféle nem anyagi, a tudomány illetékességén kívül eső dolgot kelljen gondolni. Én nem is látok okot arra, hogy ezt a kifejezést kerüljem. És egyébként ennek a könyvnek köszönhetően lehet, hogy én se fogom. A felolvasó megjegyzése. A tudomány nem csak összefér a spirituálissal, hanem kifejezetten hiteles forrásának számít. Amikor rácsodálkozunk a fényévek miriádjain belül elfoglalt helyünkre, az egymást váltó örökké valóságnak tűnő korszakok közepette, amikor megérint az élet hallatlan bonyolultsága és szépsége, olyan felemelő érzés fog el. A büszkeségnek és alázatnak olyan keveréke, amit nehéz lenne másnak, mint spirituálisnak nevezni. Nagy művészeti alkotások váltanak ki hasonló érzéseket, vagy az a fajta önfeláldozó bátorság, mint Gandhié vagy Martin Luther Kingé. Az a hit, hogy a tudomány és spiritualitás kölcsönösen kizárja egymást, rossz szolgálatot tesz mindkettőnek. A tudomány sokszor nem könnyű felfogni, dédelgetett illúziókat képes megkérdőjelezni. Ha a politikusok vagy nagyiparosok kezére jut, tömegpusztító fegyverekhez segíti őket és károsítja a természetet. De nem tagadható, hogy ő biztosítja a legfontosabb javakat is. Nem minden tudományág képes előre látni az időben, az őslénytany például aligha. De bizonyos tudományok megdöbbentő pontosságú előrelátást tesznek lehetővé. Mikor lesz a legközelebb napfogyatkozás? Lehet mágusokat és misztikusokat is kérdezni, de sokkal hasznosabb a tudományhoz fordulni. A csillagász pontosan megmondja, hová kell mennünk, mikor kell ott lennünk és mit fogunk látni. Teljes vagy gyűrűs napfogyatkozást. Sok ezer évvel előre, rutinszerűen, másodpercnyi fontossággal képes megjósolni a napfogyatkozásokat. A vészes vérszegénység gyógyításával lehet próbálkozni úgy is, hogy javasasszonyhoz fordulunk, szüntetné már meg a rontást rajtunk, de jobb inkább B12 vitamint szedni. A gyermek paralízis elkerülése érdekében lehet imádkozni vagy védőoltást adni. Ha valaki kíváncsi születendő gyermeke nemére, próbálkozhat ingával, ha jobbra-balra leng, akkor fiú, ha előre-hátra, akkor lány, vagy éppen fordítva, nem emlékszem pontosan, 50% valószínűséggel garantáltan jó választ kap. De ha pontosabb, kb. 99%-os valószínűségű eredményt szeretne, inkább kérjen amniocentézist, vagy ultrahangvizsgálatot, forduljon inkább a tudományhoz. Hány és hány vallás próbálkozik azzal, hogy proféciával alapozza meg a helyét a világban? Mennyien hisznek az ilyen proféciákban, akárhányszor bizonyultak is tévesnek, csupán azért, hogy támogatást és erőt meríthessenek belőle? De létezett valaha is vallás, amelyik olyan sikeres és pontos proféciákra lett volna képes, mint a tudomány? Nincs a Földön vallás, amelyik ne áhítozna egy ilyen képességre, amelynek birtokában, hivatalból kételkedő hallgatók előtt pontosan és reprodukálhatóan tudna megjósolni jövőbeli eseményeket. A tudományon kívül erre semmilyen más emberi intézmény nem alkalmas. Befejezem itt a könyv felolvasását, hiszen legutóbb is jóval túlmentünk az egy órán, nem értem a második fejezet végére, de a következő alkalommal, amikor folytatni fogom, akkor megpróbálom úgy összehozni a magát a podcastet, hogy könyvjelzőt jelölök ki, hogy tudjam, hogy hol kell folytatni. Így, né. Ja, érdekes ez a könyv. Fantasztikus. Egyébként veletek haladok az olvasással, mindig csak azt a fejezetet olvasom fel előre, amivel majd folytatni fogom a podcastet. Úgyhogy hihetetlen egyébként. bárcsak ismertem volna személyesen ezt az embert, biztos, hogy voltak problémái, meg lehet, hogy sokszor feszült volt. Tehát a feleset tudod, tehát ez azért egy összetett dolog, tehát, hogy ja, mindegy, ránk is ez vár. Épp néztem, hogy ha már Neptunusz bolygó, érted, majdnem 200 év a kering, 160 valahány év a keringési ideje, hallod? Jó, hogyha élek 60 akárhány évet, vagy 70-et. Na jó van, ennyi volt mára a podcast, ahogy tudjátok, igyekszem minél hamarabb feltöltenem, ugye szombat este van, 4:11, szerintem ebből vasárnap lesz, köszönöm, hogy ma is itt voltatok, jövök mi hamarabb, ahogy tudok, de egy hónapon belül biztosan, addig is kívánom nektek a legjobbakat, sziasztok!